Igen, hát annyira késő, 17 óra 36 perc van, Nyúl Zsuzsi a vendégem, ez a kávézó a világ végén, és hát mindenféléről beszélgetünk, ami környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódik. Én a zene alatt jól kiköhögtem magam, és akkor próbálunk visszacsatlakozni. Mindig ez a Robi szokta mondani, hogy meg kéne csinálni, van az on-air, meg az off-air adást, hogy akkor, amikor ugye az zene ízni. Alatt, igen, egy csomószor ott mennek a legnagyobb dumálások, és aztán, hogy hirtelen hol is hagytuk abba, de emlékszem, hogy ott hagytuk abba, hogy az jutott eszembe, hogy egy picit sok mindenki úgy gondolja, hogy ez az egész környezetvédelem, fenntarthatóság, ez a jóléti társadalmaknak a játszótere, azokon belül is leginkább a tehetős emberek azok, akik ezzel az egészet tudnak foglalkozni, de mondjuk nézzünk meg egy olyan országot, mint India, ahol ugye, egy nagyobb városban messze van annyi ember, mint amennyi egy európai országban, és hát ott azért nem kifejezetten tombol a fenntarthatóság. Mondjuk pont a nylon zacskók kapcsán, aminek most mi volt ez a döbbenetes szám, amit az előbb felolvastál?
Igen, azt néztem, hogy by the way, ma van a zacskómentes világnap, és 3.400.000 tonna nylon zacskók keletkezik az Európai Unióban.
Mennyi idő alatt?
Egy év alatt. És gondolj bele, hogy ezt néhány percig használjuk ezeket a zacskókat, igen, és utána eldobjuk. Tehát, hogy te, amikor bemégy egy ilyen bevásárlóközpontba, mit tudom, most éppen velünk szembe is, letépsz egy zacsit, oké, jó, lebomló, nem tudom, ilyen, olyan, amolyan, bele sem gondolsz, hogy egyébként ennek milyen következményei vannak. És az a te döntésed, és nekünk...
Én belegondolok, ezért szoktam úgy eljönni a boltba, amikor elfelejtek zacskót vinni, mint egy ilyen zsonglőr, és próbálok 68 különböző terméket valahogy kizsonglőrködni a kocsihoz, mert nem akarok venni egy zacsit.
Igen, gondolj bele, hogy a nem tudom, anyuék annak idején, amikor még kicsik voltunk, nem használtak ennyi zacskót. A nagymamám nem használt ennyi zacskót, és mégis teljesen jól megvoltak, nem tudom, éltek a teljesen normális életet, hát, szóval...
Nem is volt ennyi termék sem, tehát...
Hát igen, szóval...
Nem kell, igen, én szoktam mondani, hogy nem kell, tehát, hogy igazából az, hogy le kell mondani, tehát hogy lemondásokkal fog járni ez a dolog, de te nem kell feltétlenül rettenetesen megijedni, mert hogy csak vissza kell nézni, hogy akár 30 évvel ezelőtt is messze a kis hányadát fogyasztottuk, és kis hányada volt ennek a jólétnek, mint ami mostan is az emberek tudtak létezni, nem szenvedtek nap, mint nap, sőt.
Igen, most ne essünk abban a hibában, hogy Bezzeg a mi időnkben,
amikor még a teljes zacskóból is ezért fürdőszoba szőnyeget szőtt. Emlékszel azokra
Jézus,
a borzalmas
fürdőszoba
szőnyekre? Fú, és így megállt benne a víz, egy idő után kicsit ilyen büdés volt. Azok, igen, tehát hogy ezt nem feltétlenül ezt akarjuk visszahozni, de hogy azért igen, tehát ez se kell, hogy mindent azonnal újra cserélünk.
Egyébként ez egy ilyen különös helyzet, mert oké, ránk tolják ennek a felelősségét, hogy az én döntésem végül, mint fogyasztónak, hogy most a zacskót azt leveszem, vagy nem veszem le, és most ugye a zacskómentes világnap kapcsán hoztuk be ezt a témát. De ha kínálják, ha csak felajánlják nekem, ha nincs valódi alternatíva, akkor persze, hogy az egyszerű megoldás felé fogok nyúlni. Ha holnaptól eltűnne az összes zacskó a boltokból, akkor rá lennék kényszerítve arra, hogy hát bocs, akkor igen, megoldod valahogy. Tehát Mindig végül a te döntésed, az egyénnek a döntése az, hogy ezzel a lehetőséggel élsz, vagy nem élsz, és borzasztóan nehéz. De tényleg mindennapos megpróbáltatás az, hogy azt tud mondani, hogy köszönöm, nincs rá szükségem. Igen, megoldom.
Hát ez a, igen, a választásnak a nehézsége. Tehát egy csomó ember például azért lesz előítéletes, mert sokkal könnyebb, sokkal kevesebb energiába kerül előítésnek lenni, mert az egyik, akik ilyen emberek, azok ilyenek, az olyan emberek meg amolyanok, és akkor nem kell ezen gondolkodni, míg ha te, mint ahogy ezt te is említetted, hogy te sokkal jobban szereted az embereket egyenként megismerni, de az egy plusz energia neked, arra ki kell küldened a kis szondáidat, meg föl kell mérni azt az embert, és kész, és ez energiát igényel, és ez legtöbb ember nem teszi meg, és ugyanezen a döntésekkel is, neked mindig döntéseket kell hoznod, abba elfáradsz. Tehát én is például baromira élvezem azt, amikor valahol, nem tudom, a sok munkahelyi döntés után egy olyan helyzetben vagyok, hogy na, te mit szereted? Nekem tök mindegy. Találjátok ki, én úgy élvezem, hogy én megyek, ha egy csoport van, én megyek veletek, csinálom, amit mondtak, én nem akarok döntéseket hozni. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, nagyon fárasztó, és egy csomó ember ezt egyszer nem is csinálja meg pont ebből kifolyólag.
Igen, és szerintem akkor leszünk majd igazából felelősek és fenntarthatóak, ha ezt a fajta napi rutinszerű tudatosságot be tudjuk építeni.
És gondolt, ezt mindenki meg is fogja tudni csinálni?
Hogy nem. Ez pont ugyanolyan, mint amit az előbb beszéltünk arról, hogy a Covid kellett ahhoz, hogy az emberek az eszükhöz kapjanak, vagy a szívükhöz kapjanak, nem tudom. Tehát, hogy valaki megértse azt, hogy mi zajlik körülötte, ahhoz egy ilyen globális szintű változásnak, vagy ilyen, hogy is mondjam, krízisnek kell kialakulnia.
Szerintem még akkor se, bocs, hogy a szabad belőle, szerintem pont a Covid mutatta meg, tehát itt megint csak az, hogy a kényszer, tehát a kényszerből, mert ez van, és ez fogod csinálni, akkor is lesz egy csomó mindenki, hogy a Covidnál is volt, aki hőbörgött, de a Covid mutatta meg, hogy konkrétan emberek haltak meg ezrével az intenzív osztályok, és akkor is volt, aki azt mondta, ez nem igaz. Az egész nem igaz. Az egész, ja, hát aki, nem tudom, a Majka Benke, azért, mert fizettek neki, és azért. Tehát, hogy ezt mutatom, hogy az emberek olyan szintű valóságtagadásba tudnak átmenni, hogy volt, akinek, nem tudom, az anyja meghalt, és akkor sem volt hajlandó beoltatni magát, mert ő nem. Tehát, hogy ez mutatja, hogy az nagyon-nagyon nehéz az embereket bármiről, de hát egyszerűen van, hogy van, figyelj, ez van, a kényszer, nincsen nejlonzacskó, akkor most hiába akarsz, vagy nem akarsz, nincsen, akkor nincs.
Igen, és vajon az egy nagy kísérlet lenne egyébként, hogyha most a Covid-nak a mintájára például bevezetnénk ezt, hogy akkor holnaptól eltűnik, akkor hogyan reagálnának rá? Biztos lenne egy csomó réteg, aki ilyen-olyan formában elkezdene itt-ott hőbölögni, és biztos lenne olyan, aki meg azt mondaná, hogy ja, jó, hát akkor majd valamilyen más alternatívát fogok erre választani. Gondolj arra például, hogy az ezzel használatos műanyagoknak a kivonása, az milyen elképesztő felhördülést csinált annak idén 2018 környékén, ez nem ekkor volt, hanem később vezették be, de hogy 18-ban mondta azt Kína, hogy köszi szépen Európa, nem kell a szemeted, és azt mondtuk, hogy jó, hát akkor nekünk kell megoldanunk itt a kontinensen belül ezt a dolgot, mert hogy Kína már nem fogadja be, hiszen nekik is kitermelődött egy olyan középosztályuk, hogy annyi hulladékot termelnek, hogy bőven fel tudják dolgozni, tehát már nincs szükségük Európa hulladékára, valahogy meg kellett oldanunk, valahogy elindultunk az újrahasznosítás és az egyszer használatos műanyagoknak a kivonása
azért
felé.
Még, azért még bőven bele lehet futni az egyszer használatosokba, de...
Így van, tehát nem azt tiltották meg, hogy ne használják, hanem már forgalomban nincs, tehát effektíven nem tudsz már ilyet beszerezni, ha valaki felhalmozta a készleteket, az tök jó. Szigorítások azért lesznek majd még, valószínűleg jövő nyár
amik
környékén.
Amik műanyagjavító eszközökkel én egy csomószor találkozom, akkor azok még?
Hát az a felhalmozódott készletekből még ott ragadt. Uh-huh. Tehát újat valószínűleg már nem fog tudni beszerezni, de ami meg a raktáron van, azokat felhasználhatja. Szigorítás, mondom, lesz majd még ettéren is, de most csak azt akarom ezzel az egésszel mondani, hogy ott is előállt egy helyzet, amit egy másik ország generált, és nekünk meg kellett oldani. Tehát Európának meg kellett oldani ezt a
dolgot. Az a bizonyos kényszer, ami most már így itt többször előkerült. És akkor itt jöhet be aztán az innováció, ami segíthet, mert én például nagyon bízom abban, hogy akkor egy ilyen helyzet kialakul, ugye van egy kényszer, mondjuk nincsen, nem lehet használni egyszer használatos evőeszközöket, és akkor ez viszont kialakít egy olyan helyzet, hogy a piacnak igénye van viszont rá, mert mondjuk nem tudom, fa villával enni azért messze nem, tehát hogy az tényleg nem annyira jó.
Egyszer használatos műanyag, tehát ezt tegyük hozzá, mert igen. Mindjárt ránk ír valaki, és leordítja a fejünket. Egyszer használatos műanyagokról van itt most szó elsősorban.
Így van, tehát az egyszer használatos műanyagok, de mondjuk ahelyett is volt is ilyen vendégem, aki ugye olyan IP alá rendszereket fejez, ami növényi alapú, tehát ugyanúgy azt az érzetet kelti, mint egy műanyag villa, de hogy így konkrétan ipari komposztában nagyon gyorsan, de természetes körülmények között is viszonylag gyorsan lebomló semmilyen műanyagot maga mögött nem hagyó termék. Igaz, jóval többe kerül, na de ha az van, hogy akkor a piac erre rákényszerül, akkor viszont ezeknek is van helye. Tehát én ezért bízom, például azt gondolom, hogy a mesterség és intelligencia egy csomó ilyen megoldást fog tudni hozni, lehet, hogy olyan vegyületeket fog létrehozni, ami mondjuk remekül tudja imitálni a biológiai lebomló dolgokat, és akkor ez szépen be tud tagozódni, mert hogy a természetben is van egy ilyen, csak ott minden körbe forog.
Snitt egy évvel később, és te már arról beszélsz, hogy megvalósult ez a technológia, és hogy milyen prototípusokat lehet bemutatni ezzel kapcsolatban. Szóval tényleg szerintem az, amit feszegetsz most témát, az lehet, hogy már ott van, mint betározott megoldási lehetőség.
Én abszolút azt látom, amikor egy-egy ilyen témába belemegyek, hogy voltak éppen mindenre van már most megoldásunk, csak ugye azon vitatkozunk, hogy mennyit érez meg, hogy ezt bevezessük, meg meg mondjuk kinek az érdekeit sérti, és a lobby szervezetek egymásnak ütközik, de valójában mindenre lenne már megoldás, és a Harari-nak van egy ilyen kis rövid videója, amiben egyébként levezeti, hogy azt hiszem, hogy 2-2,5 trilliárd dollárba kerülne az egész világgazdaságot megújuló energiára átállítani. Amire egy másik aspektusú cikkben az, hogy ez teljesen abszurd, hogy ez nem tudom, a Manhattan projektnek az ezerszerese ez az összeg, és hogyan is gondolhatják, de ha azt nézzük, hogy ez mindössze azt hiszem, hogy az világ GDP-nek nincs a 2%-a. Uh-huh. Nincs 2%-a a GDP-nek, tehát egy ilyen tulajdonképpen elenyésző arányú dolog, tehát hogy abszolút megvannak ezek a megoldások, csak hát nagyon-nagyon ez a nagy tervonat, ez megy egy irányba, és iszonyatosan nehéz leterelni róla, meg nyilván nagyon óvatosan is kell, mert ha meg elköltünk nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt egy technológiára, és aztán az végül nem válik be, akkor azért az ciki.
Emlékezz arra, hogy pont egy évvel ezelőtt beszéltünk sokat arról, úgy általában a mainstream médiában, hogy ugye jön az energiaválság, és hogy milyen rezsiszámlák lesznek a jövőben, és valahogy mégiscsak úgy alakult, hogy érdekes módon az emberek meg tudták oldani, hogy jóval kevesebbet fűtöttek. Most én nem mondom azt, hogy nem kerültek sokan nehezebb helyzetbe, de hogy kiderült, hogy egyébként, ha valami nincs szabályozva, ha valami nem azon az árérték arányon kínálódik, ahogyan te megszoktad, hanem jobban a zsebedbe kell nyúlni, akkor valahogy kiderül, hogy felelősebben tudsz az energiával gazdálkodni. Tehát ez azért ugyanoda vezet vissza, amit az előbb a fenntartósággal kapcsolatban elmondtunk, hogy akkor lehet igazából tömegeket befolyásolni, ha valamilyen vagy krízis helyzet jön, vagy egyszerűen a saját bőrükön kell, hogy megtapasztalják azt, hogy nincs más út, mint hogy valahogyan takarékoskodjanak és szemléletet váltsanak. Például ilyenben, ami az energiafogyasztást illeti.
Hát nézd meg, hogy mondjuk bármiféle egészségügyi problémával, és nagyon ritka az olyan személy, aki mondjuk akkor tud elkezdeni, mondjuk főleg, ha mondjuk nem tudom, nagyon-nagyon elhízott, vagy láncdohányos, általában mindig az hozza meg, a kényszer hozza meg ott is azt a váltást. Jó, egyszer-kétszer, hogy megpróbálja, de nem megy, akkor jön ez a nagy váltás, ha egyáltalán tud jönni, amikor tényleg beüt az első probléma, és azt mondja az orvos, hogy figyelj. Uh-huh. Tehát most vagy ez, vagy szevasz. Tehát, hogy ez, és valaki mondta ezt a hasonlatot, hogyha ez mondjuk annyira egyszerű lenne, hogy az emberek csak belátnák, hogy ezen változtatni kell, akkor elég lenne mondjuk az alkoholistákat nem tudom úgy kezelni, hogy figyelj, az alkohol káros, a cigi káros. Ja, tényleg, jó. Tehát, hogy sajnos ezekre az egész fogyasztói társadalomra, meg ahogy élünk, ezekre nagyon csúnyán rá vagyunk csúszva, tehát erről le kell szoknunk, tehát addiktok vagyunk.
Így van, és szerintem a vásárlással is így vagyunk, hogy addiktívak vagyunk vásárlás tekintetében is. És akkor itt megint a felelős fogyasztáshoz térünk vissza. Nagyon szeretem ezt a beszélgetést, Márk, annyira sokféle témát hozunk be.
Hát tudtam, hogy ez lesz, igen. Itt inkább ez a nehéz, hogy miről ne beszélgessünk. Igen, tehát hogy én nekem abszolút ez a fix ideám, és akkor tényleg így lassan-lassan vége is lesz a műsornak, és ez mindenképpen kell, hogy beszéljünk a te jövő víziódról. Ugye mindenkivel szoktunk erről beszélgetni, hogy hogyan, ha megváltoztathatna egy valamit a világban, akkor mondjuk mi az, amit megváltoztatna, illetve hogyan képzelsz el egy működőképes jövőt, hogy az milyen lenne, hogy működnének együtt az emberek, meg a természet, te hogy látod ezt?
Hú, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, nem gondolkodtam ezen. Én azt szeretném látni, hogy az a generáció, akkor most vegyük úgy, hogy a 45 pluszosok, akiknek még van valami fajta felelősségérzete, azok úgy nevelnék a gyerekeiket, később az unokáikat, és úgy integrálódnának ebbe az egész paradigmaváltásba, amiben benne vagyunk, hogy ez mindenfajta érdeksérülés nélkül át tudjon menni egy tisztább jövő felé. A tisztábbat azt minden szempontból értem. A felelősség, a tudatosság, a felelős fogyasztás, a tiszta energia használata, és azt gondolom, vagy azt remélem, hogy mondjuk az én unokám, hogyha lesz ilyen, bár az ebben biztos most rosszul lenne, hogy gyereket hal, annak lenne már egy olyan teljesen egyértelmű, alapértelmezett jelene, amiben ezek a témák, amiket mi most elméleti szinten, vagy gyakorlati szinten így-úgy érintünk, ez az ő számára már teljesen természetes. Tehát, hogy az lenne jó, hogyha 10-20 év múlva egy ilyen világban élhetnénk. Én ezt szeretném.
És igen, hát ezt én is nagyon-nagyon szeretném, és én például most voltam Egyiptomban, és ott tudatosult bennem az, hogy az egyiptomiak, ami mondjuk ugye tényleg az emberi történelem során talán a legfejlettebb civilizáció, legalábbis amiről tudunk, és hogy ők is azért voltak annyira fejlettek, annyira gazdagok, mint amilyenek voltak, mert nagyon-nagyon szoros együttműködésben éltek a természettel. Ugye a Nílus határozta meg azt, hogy hogy éltek, a Nílus áradása, az, hogy hozta az öntözővizet, a termékenyé tette a talajokat, és ugye ez meg is mutatkozott az egész világnézetükben, a vallásukban, ugye a természet, az állatfejű istenek, stb. És hogy talán egy ilyen világ felé kellene emlék, ahol a természetet ilyen nagy becsben tudjuk tartani.
Újra tisztelnénk.
És igen. Újra tisztelnénk, és valahogy, és az utána a természet meg megjutalmazna minket egy elképesztő nagy bőséggel. Tehát, hogy valójában itt csak rövid távon kell lemondásra beszélünk, és inkább csak átpozicionálástól. Tehát a természet nagyon-nagyon nagy vonalú, és nagyon sok mindent tudna adni. Tehát, hogy volna lehetőség, csak tényleg egy kicsit ezt a paradigmaváltást kellene valahogy
összehozni. Igen, ezért nem hiszek egyébként az ilyen világvége összeesküvés elméletekben, mert egyrészt van bennem egy alapvető optimizmus az emberek bölcsessége és a tudomány iránt egyébként, tehát én nagyon bízom a tudományban ilyen formában, és abban, hogy mindaz, amiben most egy ilyen homályos vagy kevésbé homályos irányt látunk, ha abba az irányba elindulunk, akkor nem fog ez bekövetkezni. Csak most látjuk ezt ilyen káoszosnak. De ez le fog szépen tisztulni, és én ebben hiszek.
Hát én is ebben hiszek, úgyhogy legyen ez a zárszó, ennél jobb nem is lehetne. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm,
nagyon
hogy
köszönöm.
Jöttél, és remélem, hogy lesz majd ilyen beszélgetésünk.
Nagyon még. Szépen köszönöm a meghívást, mert.
És nektek is köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Kávézó a világ végén, szombaton 10-től ismét, és úgyhogy akár azt is meghallgathatjátok. Sziasztok!
Sziasztok!